Kedves testvérek, az Ó Sion ébre egy kezdetű éneket keresem. 397-es számú ének. Ezt énekeljük el. Most már úgy látom, hogy nagyjából elhelyezkedtünk, de még akik úton vannak, akkor ideérjenek. Ó Sion ébre egy töltsbe küldetésed kezdetű éneket énekeljük. 397-es ének. Testvérek, aki 10 évvel ezelőtt ott volt a Nyírszőlősi csendes napunkon, akkor az már hallhatta a 10 éves visszaemlékezést, és a 10 éves visszaemlékezésben mindazt, ami akkor úgy volt a szívemen, hogy mindenképpen együtt kell benne örvendezni, és meg kell osztani a testvérekkel. Most nyilván eltelt 10 év, 10 évnek megint rengeteg színes emléke. Úgy gondoltam, hogy ezen a csendes napon jó lenne ezt az ívet úgy végigvenni és végignézni. Nem hiába volt az első szolgáló Sztojanovics András, ő volt az én lelkészem Sámsonházán. Jó lehet előtte Sztélo Mátyás 2 évig még szomszédként ott volt, de vele igazából nem kerültem kapcsolatba. Lelki téren, természetesen a trabantjaink, mert neki is az volt, meg nekem is, az összehozott bennünket, tehát amikor csapágyat cseréltünk, akkor közösen beszéltük meg, hogy kinek van jobb csapágy lehúzója, de nem került szóba az, hogy kicsoda az Isten, vagy kicsoda Krisztus. Nos, hát András volt ifjú lelkészként az, aki az evangélikus egyházat számunkra úgy mutatta meg, mint egy kívánatos közösség, ahol az ember jól érezheti magát akkor is, hogyha éppen nagyhajú szakállas, vagy kitaposott cipős, farmernadrágos, hippi gondolkodású, igazából a kereszténységgel kapcsolat nem tartó ember, tehát megtalálhatja is a helyét. Hát szép emlék ez, amit miközben András az igét hirdette, sok emlék felelevenedett bennem, hogy hogyan találkoztunk, és az Isten hogyan rendezte azt, hogy egymás számára kedvesek legyünk. Mert hogy nyilván egy lelkész számomra nem volt vonzó abban az időben. Tehát az egyház számomra egy olyan képződmény volt, amit a általános iskolai tanulmányainkban is már mondták, hogy ez az a csapat, aki ki fog halni nem sokáig, mert az öregek járnak oda, és ahogy meghalnak, akkor az egyház az megszűnik, és a marxizmus, leninizmus, és a szocializmus, és majd a kommunizmus lesz a mi életterünk. Csak gyerekként nyilván elhitte az ember. És nem volt egy olyan találkozási pont, amely számomra vonzóvá tette volna. Sötét volt, ismeretlen volt, titokzatos volt, és igazából nem vonzott, hanem inkább taszított engem ez a közeg. És Andrásékkal, amikor találkoztunk, akkor egy hasonlókorú fiatal pár, mi is voltunk fiatalok valamikor, fiatal pár, összejöttünk egy vacsorán, és elkezdtünk beszélgetni úgy az élet kérdéseiről, és hát nyilván András, mint gyülekezetépítő lelkész, már próbált bennünket az Isten felé húzni, vonni. Én mondtam, hogy rendben van, ez szép dolog, csak nyilván én akadály lennék annak ott, hogy egy normális gyülekezet élet működjön, még mindig okvetetlenkednék a saját balvaságaimmal. És András egy nagyon jó misszionárius volt, mert azt mondta, hogy nem baj. Erre oda, és aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. És hosszú ideig egyébként faluban az történt, hogy András mondott valamit, én meg kerestem, hogy hogyan lehet ebbe belekötni. Ez volt a biblióra. Aztán eltelt egy idő, amikor már nem azt kerestem, hogy lehet belekötni, hanem hogy lehet ezt tovább gondolni, tovább vinni, és hogyan lehet az még inkább egyértelmű számunkra, és hogyan lehet az az életünk tere. Hát onnan indult az, hogy ez a gyülekezeti házasság létrejött, mert hogy én akkor éppen a geodéziából, a geológiába indultam, és majd csak utána jött a teológia az életembe, mert hogy 1982-ben az Isten megállított. Nem volt nagy tragédia, nem volt nagy örvendezés, hanem egyszerűen csak az életemben egyszer csak egy stopptáv ott volt, és azt mondta, hogy gondolkozz el rajta, mi az élet, én adok neked egy új élet lehetőségét. És akkor azokon a bizonyságtételen, ige hirdetéseken, lelki beszélgetéseken keresztül megnyílt az a kemény szívem, ami egyébként egy pókerarc mögött volt, kőkemény érzés nélküli szív, gondolják el a testvérek, egy ilyen pókerarcú figura, és az Isten megérintette akkor ott a szívemet. És én elkezdtem olyasmiről beszélni, amiről életemben nem beszéltem, mik voltak azok a bűnök, azok a engedetlenségek, szeretetlenségek, amelyek kísérték az életemet, és utána az Isten adott nekem egy új életet. És akkor megint nagy dolog, hogy András volt ott a lelkész, mert tudott engem szeretettel fofozni a szolgálat felé. Nagyon kedvesen meghívott engem egy gyerekhétre, életemben nem szolgáltam a gyerekek között, és akkor mondta, hát tartsál egy áhítatot majd ma este, és akkor néztem ki a fejemből, hogy hát én hogy beszéljek gyerekeknek Isten dolgairól, és amikor láttam, hogy rám szegeződik 12 gyereknek a 24 szeme, és tőlem várnak valamit, én meg ott ülök az ágynak a szélén, mert az ő nyaralóimban volt ez egy nagyon zárt, meg akkoriban nem volt ez annyira megengedett sem, meg divatos sem, hogy gyereketeket tartsunk. És ott az volt benne, hogy ezek a gyerekek rám vannak bízva. Az Isten kell nekem itt most számunkra valósággá tenni. Rettenetesen megérintett a szívem, hogy ez nem gyerekjáték. Kijöttünk, játszottunk, kirándultunk, stb. De ott este, az esti állítatban 12 gyerek rám néz. És akkor, amikor ezekben így haladtunk előre, jött a következő fölkérés, hogy a Kistelenyei Állami Nevelő Intézetbe kellene szolgálatot végezni. Balica Iván, Szélbúcsú, Sztanői Csandás volt ott három hívő lelkész a Nógrád megye északi pontján. Nem volt idejük ezt elvégezni, kérdezték, hogy el tudnánk-e vállalni. És egy tanárnővel bementünk az Állami Nevelő Intézetbe. Azért fontos, mert én ezért mentem a teológiára, hogy legyen egy papír a kezemben, ha megkérdezi az igazgató, hogy mi végre jön ide. És mondjuk, hogy hát bibliórát tartunk a gyerekeknek, aztán van-e pedagógiai végzettsége, vagy teológiai végzettsége, hát mondom, hogy főfúrómester vagyok a Nógrádi Szénbányáknál, akkor mondja, hogy hát menjen aztán furkáljon odakint a gyerekekhez, meg majd akkor teológust vagy pedagógust keresünk. És akkor indult a teológián egy levelező tagozat, munka mellett el tudtam vállalni ezt a feladatot, beiratkoztam, és elindultam a papírszerzés útján. Tehát az Isten útjai kiszámíthatatlanok. Hogy volt ez csali, meg hogy terelt az Istennek, hát nem vagyok én olyan világosan látó gyermeke az Úrnak, hogy nekem azt tudta volna mondani, hogy erre menjél fiam, hanem mindig elém adott egy lehetőséget, én azon elindultam, kaptam egy pofont jobbról, balról, és akkor haladtam arra, és egyszer csak ott volt a kezemben egy levelező, tagozatos végzettséget igazoló bizonyítvány, amivel én azt gondoltam, hogy ezt betesszük a sufniba, és ha majd kér az igazgatók, előveszem, aztán megmutatom neki. Isten másképpen gondolkozott, azt mondta, hogy engem lelkésznek szeretne elhozni. A zsinat törvényt változtatott, a zsinat hozott olyan rendelkezést, hogy még levelező tagozatos is lehet, úgynevezett diakónus lelkész. Közben gyülekezetek megkerestek, anélkül, hogy én bekéletettem, hogy lelkész szeretnék lenni, mert egyébként nem szerettem volna az lenni, mert óriási feladat. Úgy gondoltam, én ezt nem tudom ellátni, elvégezni. És akkor 91 végén hirtelen 5 gyülekezetből szólítottak meg, hogy nem vállalnám el az ottani szolgálatot. Az elsőre kapásból nemet mondtam, a következő az már meghőköltem, feleségemmel leborultunk, hogy most ez emberek packázása, játéka, jó szándéka velünk, vagy tényleg az Isten szándéka az, hogy lelkész legyek. És egy csodálatos, nehéz, de nagyon szép időszakot éltünk át akkor, amikor ott remegett a térdünk Isten előtt, hogy Uram, most mit akarsz? Felépítettük a vadonatúj házunkat, körbekerítettük, bevakoltuk, és aztán 1992-ben ott hagytuk. Eljöttünk oda, ahová legkevésbé szerettem volna jönni. A Duna TV készített a gyülekezetünkről egy filmet, és a Nyírszőlősi templomba mondom ezt a történetet, hogy legkevésbé ide szerettem volna jönni, és elvágták. Ebből az jött ki, hogy na itt van egy pali, aki kinkeservesen ide tudták cibálni, de nem jól érzi itt magát. Tehát valóban én nem szerettem volna ide jönni, de tudtam, hogy ha én Isten nélkül vagyok Sámsonházán, vagy ha Isten nélkül vagyok Nyírszőlősen, vagy bárhol, az nekem nagyon rossz. Az Úrral Sámsonházán lenni, vagy az Úrral Nyírtelken, vagy Nyírszőlősen lenni, vagy bárhol a világon, csodálatos dolog. Nélküle viszont egyáltalán nem jó is. Ezért, bár én nem szerettem volna olyan messzire jönni a hívő testvérektől, mert hát Adámi Laci is ott volt Nyáregyházán, egy kőhajításra tőlünk, ott volt.
100 kilométer.
Itt innen nézve egy kőhajítás. Ott voltak a nógrádi hívőt, egy Pesten ott voltak az EKE szolgálók, és ott borzasztó jól éreztem magam, viszonylag rövid úton tudtuk egymást élni, szolgálatokat szerveztünk, bizonyságtételekre mentünk. Én nem akartam eljönni 200 kilométerre. Nem, hogy itt egyedül leszek, majd itt új kapcsolatokat kell rendezni, nem ismerem az embereket, ki tudja, milyen gyülekezetbe jövök, mi lesz a feladat, hogyan fogom majd ellátni, azt hiszem, hogy nincs gyakorlatom benne, gyülekezetvezetési gyakorlatom. Hát ezek voltak bennem, amikor az Isten bennünket kimozdított Sámsonházáról, ahol nagyon jól éreztük magunkat, ahol megvolt a gyülekezetünk, megvolt a szolgálatunk, felépítettük a házunkat, egzisztenciánk volt, feleségem védőnő volt a völgybe, nagyon jól érezte magát ebben a szolgálatban, és az Isten egyszer azt mondja, hogy gyertek el. És amikor augusztus 13-án fölpakoltunk egy teherautóra, és eljöttünk Sámsonházáról Nyírszőlősre, 14-én aludtunk valahol 13-án éjszaka, 14-én reggel, amikor fölébredtem ott a könyvkupacból, egy állíthatós könyvet elővettem, és akkor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, fölpakoltunk, eljöttünk, itt vagyunk, de ha Te nem erősítesz meg abban, hogy itt van a helyünk, akkor én a világ csúfját is vállalom, csúfságát is vállalom, hogy fölpakolunk, azt visszamegyünk. Erősítsél meg abban az elhívásban, amit Te adtál nekünk. Mert nagyon komolyan és igéink keresztül vezetett az Úr bennünket. És akkor kaptam azt az igét, ami egyébként meghatározó a saját életemben nézve, de a gyülekezet életére nézve is, a Jelenések könyvének 3. fejezetéből, 7.-8. vers volt kiírva, tudok cselekedeteidről, nyitott ajtót adtam elén, amit nem zárnak be senki. És akkor kinyílt a szemem, hogy Isten egy nyitott ajtót ad nekem. És ott folytatódott az ige, és azt mondja, tudom, hogy kevés erőd van. Ismersz, Uram. Tudod, hogy ki vagyok én. Tudod, hogy én ezt nem tudnám elvégezni, ezt a szolgálatot. Tudod, hogy én nem tudok egy gyülekezetet építeni, nem tudok egy gyülekezetet vezetni. Tudod, hogy kevés erőd. És akkor még egy fél mondat. Hallgattál a szavamra. És akkor azt mondom, köszönöm, Uram. Pancsáik konyhába sertepertjétek a húgával, ott akkor ki lehet pakolni, rendezhetjük a szobát, maradunk. Ez volt 20 éve augusztus 14-én és 15-én a Nyírszőlősi templomban engem diakónus lelkészté avattak, és a Nyírszőlősi Evangélikus Egyházközség lelkészébe lettem, aki akkor abban az évben önállósodott a nagynyíregyházi gyülekezetből, így egy házasság jött létre kettőnk között. Egy új lelkész, aki nem tudja, hogy mit kell csinálnia, egy új gyülekezet, akinek nincs identitása, mert a nagy gyülekezetnek egyik körzete volt, vagy egy körzetének a része, aki szintén nem tudja, hogy kicsoda, házasságot kötöttünk. Nem volt tradíciónk, és a tradíciót próbáltuk mi kialakítani, és próbáltuk mi fölépíteni. Tehát ez a története annak, hogy ide kerültünk Nyírszőlősi Evangélikus Egyházközségbe 1992-ben, amikor a gyülekezet tagjaival találkoztunk, mert hát volt ott egy kis mag, aki megmaradt a sok hányattatás után, mert hát amikor volt a lakosságcsere, hogy felvidékről kitelepítettek magyar atyafiakat, innen csábítottak tót atyafiakat felvidékre, akkor a gyülekezetből nagyon sokan elmentek, a nyírszőlősi gyülekezet területén nagyon sokan elmentek, Nyírszőlősi gyülekezet területén is sokan elmentek felvidékre, és aztán folyamatosan, hogy a szocializmus kezdett kiteljesedni, emberek máshol kerestek egzisztenciát, tehát elmintelenedett a gyülekezet. Nagyon piciny csapat volt a nyírszőlősi templom környékén. A gondnok bácsi, aki akkor a gondnoki feladatot elvállalta, így fogadott bennünket. Lelkész úr, hallom, hogy van magának háza Sámsonházán. Mondom, igen, van. Hát, ez nagyon jó, mert ha nem jön össze, akkor lesz hova visszamennie. De mondtam, hogy köszönöm a szívélyes fogadtatást. Én kicsit másképpen gondolkozok erről. Nincs szándékomban visszaköltözni, hanem próbáljuk a gyülekezetet megeleveníteni, Isten szent lelke által frissíteni, és reménység szerint megtalálja az identitását ez a gyülekezet. Még a nagy gyülekezet sem tudta igazából hova tenni ezt annak idején. Emlékszem, az akkori felügyelő mondta, hogy na hát akkor majd kijövök hozzátok, és mondtam neki, hogy nagyszerű, szeretettel várunk, de ez nem egy körzete a nagy gyülekezetnek, hanem ez egy önálló, gazdasági, szervezeti és lelki egység. Jöhetsz, és szeretettel várunk, és szívélyesen fogadunk, de nem te vagy a felügyelőnk, hanem a felügyelőnk az akkor éppen Kazár István volt. Tehát ő a nagy gyülekezet sem tudta igazából hova tenni, kicsit nyilván figyelték is a lelkészek is, meg gyülekezet, mit keres itt ez a pali, diakónus lelkészsel sem tudtak nagyon mit kezdeni, én sem egyébként, de senki, mert nem tudta senki, hogy ki ez, ez a fából vaskarika, és ráadásul ide jön, miért jön ez ide, ki hozta ide, mit akar, milyen hátsó szándék van a mögött, hogy most egy ugródeszka, aztán hova megy. De jó volt azt megtapasztalni, hogy az Isten, amikor bennünket itt letelepített, jöttek nagy támadások, jöttek nagy ellenszelek, de szépen elindult egy folyamat, amit egyébként szoktam mondani, hogy ellenemre vitt végbe az Isten, mert nem én tettem azt, sokszor akadálya lehettem az Isten tervének, mert nem látok tisztán az Isten ügyében. Sokszor nem jól hajtottam végre azt a feladatot, amit az Isten mondott, és annak ellenére mégis az Úr tudta, hogy mit akar tenni, és azt valóban véghez is vitte. Természetesen egy eléggé elnéptelenedett, eléggé piciny szorvány csoport voltunk mi akkor, még akkor is, hogy a Szabó Magdi már dolgozott itt Nyírtelken, speciálnak a Boncsérházas pár a 90-es éve, 92 első felében tevékenykedett a területen, de nagyon piciny magok voltak ezeken a területeken, és fontos volt az önazonosságunkat kiépíteni, és ennek volt az egyik fontos állomása az, és a Monty Taylor azért van itt közöttünk egyébként, hogy az a tanítványképző, amit a KIA állított össze, a Keresztény Ismert Keresztény Alapítvány, az a tanítványképző volt az alapja annak, hogy mi egy fonal mentén elindultunk a tanítványképzésben. Mert tudnélik, megtérések a csendes napjaink kapcsán, csendes hetekre mentünk, Eke csendesét, Biatorvai csendesét, többen megelevenedtek, újjászülettek, megtértek, de végül is az lett az a nagyon határozott vonal, ami mentén azt mondtuk, hogy rendben van, hitre jutottak emberek, de fontos, hogy megismerjék azt, hogy az Isten mit szeretne velük megvalósítani, kik vagyunk mi a világunk ezen a pontján, Isten mit szeretne rajtunk keresztül megmutatni. Tehát ez volt az a tanítványképző, amelyen a gyülekezetünkből sokan elindultak, és a szolgálatot fontosnak tartották. Pelles Ferenc itt vagy valahol közelben? Nagyszerű. Amíg előre jön, gyere Feri, akkor előre. Feri is, és többen az identitás keresés közepette, a nagy gyülekezetből is kijöttek Nyírszőlősre, a nyírszőlősi gyülekezetben különféle szolgálatok indultak, férfimakör, családos bibliórát tartottunk, családos délutánok, a csendes napokat szerveztünk. Feriék is egyik oszlopos tagjai voltak a családjával, és akkor kértem, hogy néhány szóval, ide gyere föl Feri, mert a mikrofon az itt erősít ki a külső területekre is, és talán online is, mert ugye, Gergő, interneten megy ez a csendes nap most? Tehát online is közvetítjük, tehát máshol is hallják, amit mondasz. Tehát ezért a mikrofon közelére kellene. Hát akkor Ferit kérem, hogy néhány szóba, hogy emlékezzél vissza, hogy mi is történt akkor ott velünk a 90-es évek elején közepén.
Igen. Hát, kedves gyülekezet, nehéz megszólalni Misi után, mert nagyon színesen és lenyűgözően fogja meg az ember a hallgatóságot. És ennek kapcsán szeretnék viszont felolvasni egy pár mondatot, ami egy visszaemlékezés 20 évvel ezelőtti, úgyhogy le kellett írjam és gondolkodni előtte rajta, hogy összeszedjem ezeket. Tehát az 1992-es esztendő rendkívül változást hozott a nyírszőlési evangélikusok életében. 20 évvel ezelőtt rendhagyó eseménynek számított itt, a keleti végeken, hogy civil pályáról érkezett úgynevezett frissen felszentelt lelkész vegye át a gyülekezet pásztorolását. Első személyes találkozásom a Györfi családból a legidősebb gyermekkel volt 1992. júliusában. Piatorbágyon gyermek hétre vittem Piatorbágyra a fiunkat, akkor 7 éves volt, és egy fa alatt két sírdogáló kislányt láttam. Csordogáló könnyeik okára rákérdezve, és hosszas fagadózás után bevallották, hogy bizony egyiküknek el kell válni a másiktól, és mert elköltöznek Nyírszőlősre. És ez bizony Györfi Viki volt. Gondolom, itt van. Néhány hónap múlva hírét vettem, hogy a nyírszőlősi parókián havi egy alkalommal kötetlen interaktív formában bibliórákat tart az új lelkész. Két évtizeddel ezelőtt még ez nem volt olyan természetes dolog, mint manapság. Feleségemmel együtt én is próbalátogatást tettem ott, aminek az lett a következménye, hogy naptárunkban éveken át mindig foglalt volt a hónap második péntek estéje. Jól emlékszem arra, milyen örömmel és várakozással készültünk ezekre az alkalmakra. A lelkész, közvetlen, barátságos, most is személyisége bátorított bennünket arra, hogy merjünk kérdezni olyat is, ami nem tartozott szorosan az éppen kijelölt igéhez. Több alkalommal az Ethos című evangéliumi folyóirat egy-egy érdekes cikkét vitattuk meg a Biblia tükrében. Beszélgettünk az akkor felbukkanó, ugye a rendszerváltás után, New Age irányzatairól. A rendszerváltás kezdetén gomba volt szaporodó szekták ismérveiről is. Miután egy házaspár ezekre az alkalmakra a saját lakásukat ajánlotta fel, a későbbiekben gyermekeinket is vittük magunkkal ezekre a most már nevén nevezett családi bibliórákra. Olyan szoros volt a lelki közösség, hogy együtt jártunk csendes hetekre. A piriscsajpai napok igen sokat jelentettek, nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek számára is. Mélyült Isten ismeretünk és Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunk. Sokan, de nem mindenki felismerték a szolgálat fontosságát. A 90-es évek elejétől, vagy elejére tehető a fiatalok körében végzett rév telefonos lelki segélyszolgálat. Pénteken és szombat éjszakánként ügyeletben láttunk el néhánya könnyűnek nem mondható feladatot. A morális válságba került tinédzsereknek Jézus Krisztusról, a szabadítóról beszéltünk, aki az ő életüket is képes megváltoztatni. Az egészségügyi végzettséggel rendelkező fiatalasszonyok az ALPA magzatvédő egyesületben vállaltak szolgálatot. Miközben a krízis helyzetben lévő kismamák lelki gondozását végezték, három fiatal édesanyja is bizonyságot tett arról, hogy harmadik gyerekük vállalásakor ezek a beszélgetések erősítették őket. Pár év alatt nagyon összeszokott ez a közösség, igen jól éreztük magunkat ebben a körben. Györgyi lelkész úr azonban résen volt, és azt mondta, kedves testvérek, jó itt összejönni és langyos vízben lábat áztatni. De eljött az az idő, hogy mindenki a saját gyülekezetében vállalja a szolgálatot. Így ért véget ez az éveken át tartó nagyszerű időszak. Köszönjük Istennek azokat az éveket, és köszönjük Misi, hogy megfogadtad az ő küldő parancsát, menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Köszönöm, hogy meghallgattam. Ezért a visszaemlék.
Egyébként Feri egy nagyon pedáns ember, énekes tapott vissza, mielőtt jött. Én valóban csinálni statisztikát, hogy valószínűséggel hány gyermek született abból, hogy a családos órát tartottunk, és hányan kaptak bíztatást Istentől arra, hogy még vállaljanak az eredetileg tervezett gyermekek mellé. Én ilyen statisztikát nem készítettem, de jó volt látni, hogy Feri még erre is gondolt. Tehát ilyen körülmények között haladtunk előre. Nyíregyházára is többen kijöttek, de én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy legyen identitása, önazonossága a gyülekezetnek. Természetesen jöhettek máshonnan is hozzánk, de mindenkinek el kell, hogy kötelezze magát, mert tudnélik jó tudni azt, hogy kire számíthatunk. A Nyírszőlősi Evangélikus Egyházközségben is, meg a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben is. Azok a vándormadarak, akik, mint az angolnak, mindig kicsúsznak a gyülekezet látóteréből és kezéből, azok igazán nem lehet sosem számítani. Ezért nagyon fontos mindegyikünk számára, hogy meglegyen azon, az Isten beállít bennünket, ott számíthassanak ránk, együtt tudjunk örvendezni, meg együtt tudjunk szenvedni is. Terheket hordozni. Mert sok esetben tapasztaltuk meg azt, hogy miközben tartottuk a terhet a gyülekezet munkájában, szóval onnan vettük észre, hogy már olyan sokan kiálltak alól, hogy összeroppanunk alatta. Épp meg úgy gondolták, hogy hát persze ki lehet az alól állni, mert nem kötelez ide bennünket senki, csak azt nem vették figyelembe, hogy ez akkor agyonnyom egy kisebb számú csapatot. Tehát így formálódott a dolog, és jó volt látni, hogy hogy Feriék is így érték ezt meg, mert tényleg egy kötetlen formában Kiki hozotta maga süteményéből, így kóstoltuk meg a házigazda Vörös Lajosné Erzsikének a sajtos kiflijét, ami azóta is standard közöttünk. Nagyon finom sütemény és tea várt bennünket mindig ezeken az alkalmakon. És innen nőttek ki különböző szolgálatok, indultak ki különböző szolgálati területek a gyülekezetünkben is, aztán, mint ahogy Feri mondta, a másik gyülekezetben, a nagy gyülekezetben is. Sokakat elértünk nagyon érdekes úton és módon. A következő bizonyságtévünk majd Nagy Miklós lesz. Az ő történetüket megírtuk már hírlevélben, beszámoltunk a 10 éves évfordulón is erről, sokszor beszéltünk, ez egy nagyon érdekes történet. De valóban azt mutatja, hogy az Istennek milyen kiszámíthatatlan útjai vannak. Tehát én 1993-ban Nagy Miklósékhoz nem mehettem volna be. Mert Miklós nem ismertem, az életünk az teljesen különböző pályán futott, nem voltak találkozási pontjaink, de az Istennek milyen csodálatos útjai vannak. A nagy gyülekezetből kiszedtem a gyülekezeti területünkön élő embereknek a keresztelési anyakönyvből innen-onnan címeket. És többek között Sóstóhegyen a földműves családnak a címe az aranykalásról 52, ugye? 52 volt. És akkor megyek a Trabanttal, a szolgálati Trabanttal az aranykalás soron, nézem, 50-52, nagyszerű, megálltam, becsöngetek, jön egy fiatal asszony, jó napot kívánok, a földműves családot keresem, én vagyok az új evangélikus lelkész. Azt mondja, nagyszerű, de ők nem a földműves család, ők a nagy család, de egyébként még találok 3-4-52-es számot, ha haladok az utcán, mert annyiszor átszámozták ma ezt az utat, hogy a régi táblák kimaradva, és valóban a harmadik vagy a negyedik 52-es volt a földműves családé, már egészen az útnak a végén. De hát, ha már találkoztam ezzel a fiatal asszonnyal, a kezében nyomtam egy etosz újságot, amiről Feri is beszélt, nagyon sok érdekes cikk volt benne, mondtam, hogy egyébként, ha van kedve, olvass el ezt az újságot. Mondta, hogy hát igen, szívesen elolvassa. Én mentem is tovább, kerestem a földműves családot. Néhány nap múlva, amikor szintén kerestem valakit az úton, látom, hogy a fiatal asszony babakocsit tolt, talán Nándi volt akkor babakocsis, aki most már 20 éves legény. Persze letekertem az ablakot, és megkérdeztem, hogy és hogy tetszett az újság, találta benne valami érdekeset. És akkor mondta, hogy igen, én a nagymamámmal sokszor jártam katolikus templomba, és akkor éreztem valamit, hogy ott belül meg jó volt, meg szentlélek áldás, meg egyebek, de hogy azóta már sok víz lefolyt a Tiszán, és az úgy elmúlt, és most, hogy olvastam egy cikket, hát újra fölbuzdult benne van. Nagyszerű, van egy bibliaóránk itt az Erge utcán, jöjjön el, kedden vagy szerdán, nem tudom, amikor tartottuk már, jöjjön el, és akkor vegyen észre. És el is jött a fiatal asszony. És látszott rajta, hogy nagyon örül az Isten igényének. És akkor mondtam neki, hogy hát hívj el a férjét is, vagy hát a férjem az egy kemény ember, ő ide nem fog eljönni sose. Mondom, hát nem baj, akkor hívja meg a bibliórát oda a családjukhoz, és akkor majd elmegyünk mi a családhoz, és akkor majd csak ott lesz a Miki is. Na most Miki aztán elmesélte később, hogy a Nándit elvitte az édesapjáékhoz, és megfordult a fejébe, hogy nem jön vissza, amíg a bibliórát tart. De aztán mégis visszajött, és hát abból az fakadt, hogy az Isten elérte az ő szívét is, férfi csendes hét, gyülekezeti alkalma. És az Isten elindított a szívében valamit, és arra kértem Miklóst, hogy egy rövid ige hirdetés keretében, amit az Úr a szívére helyez, mondja el ezzel kapcsolatban. Tehát hallgassuk meg a Nagy Miklóst.
Én is köszöntöm a gyülekezetet, a kedves testvéreket. Jó volt látni, hogy nagyon sok régi arc, szóval találkoztam, akikkel azért, amikor járunk így a gyülekezeti alkalmakra, is ritkán találkozunk, de nagyon sok új emberrel, meg nem csak emberrel, hanem úgy látom, hogy családok is, új családok vannak itten, akik nem ismernek engem, és én sem ismerem igazán őket, nem ismerem az életüket, az élettörténetüket, reméljük, hogy a következő 20 évben majd lesz változás, és én is megismerhetem majd az újaknak is, azoknak, akik számomra újak, az életét, az élettörténetét, a bizonyságtételét. Valóban 1993-ban kezdődött a mi történetünk is, 19 évvel ezelőtt akkor a gyülekezetben, de hagyj szőjem fel ezt arra az igére, amit kaptam. erre a napra. Jelenések könyvének harmadik részéből, a 21. versből így szól hozzánk az ige: aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Így szól az ige, és hát az, hogy aki győz, mit jelent, az már a Sztojanovics András elkészül el, mondhatta nekünk. Némig szeretnék annyit hozzátenni, nem kiegészítésképpen, hanem csak egy kicsit úgy, ahogy ezt bennem lecsapódott. Az, hogy aki győz, egy ének volt a szívemen, az előző vasárnap istentiszteleten is énekeltük, hogy ó, segíts Jézus, te fény vagy és élet. És ennek az éneknek a minden sora mégis ezzel kezdődik, hogy ó, segíts győzni, ó, segíts Jézus győzni. És aztán egy-egy terület az embernek az életében, a személyes élete, a kapcsolatai, és mindaz, ahogy az ember létezik ebben a világban. És aztán az utolsó verszak az, ami megadja ennek az üzenetét és a lényegét, hogy áldlak Jézusom, mert győztél bennem. És alapvetően én is úgy látom, hogy az egész életünk erről szól. Elég szomorú, hogy Jézusnak nagyon sokat kellett harcolni ellenem. Vagy Misi is mondta, hogy elég nyakas, kemény. A papokat nagyon utáltam, meg az egyházat is abban az időszakban. Állandóan csak pénzt jöttek kérni. Hát muszáj voltam mindig azt mondani nekik, hogy kívül tágasabb, nincs semmi, menjenek dolgukra. Miközben rettentő bajban voltunk a feleségemmel, de Jézus nagyon sokat kellett harcolni. Épp egy olyan időszakon voltunk már túl, hogy én már túl voltam a fél éves alkoholelvonó kezelésemen, akkor már úgy ő visszaköltözött hozzám a feleségem is, meg Nándi is. Egy ilyen jó hónapi távolét után, amikor ilyen alkohol, gőzös mámorban is, ilyen epilepsziás soron következtében tűzifát csináltam a házvesztes bútorából, és mindent tönkretettem. Ez nem az első eset volt abban az időszakban, de rettentő baj volt velünk. Nagyon szerettük egymást, 18 évesen házasodtunk össze, nagyon szerettük egymást, és ez mai napig is így van. Nem a szeretettel és a szerelemmel volt a baj, és ez amúgy nem is múlt el. Főleg így 2000 után kaptunk egy újabb tuningolást az úrtól, és 2 éve tart, és nem győzök álmodni és csodálni azon, amit így kaptunk az úrtól, hogy valóban egyre jobban szerethetem a feleségemet. Nem ezzel volt a probléma, hanem úgy velünk. Mert Isten nélkül éltünk, nem ismertük a valóságot, a világot, mindazt, ami van, és az én életem is tönkrement, és a házasságunk is tönkrement. És akkor ebben az időszakban jött Jézus. Anélkül, hogy mi így, ahogy zének, hogy ó, segíts Jézus, mi nem tudtuk ki ő, meg mi ő, meg hogy segíthet, vagy nem segíthet, vagy van egyáltalán segítség, hanem mi akkor egy ilyen a fél éves kezelés után adtunk egymásnak egy új esélyt. Én megfogadtam, hogy többet nem iszok, megjavulok, megváltozok, és aztán ekkor toppant be Misi, akiben megszülethetett ugyanígy ez a győzelem. Jézus Krisztus ő felette is győzhetett, és engedelmes lehetett, és az Úr iránti engedelmessége egy gyümölcse lehetett az, hogy kapcsolatba kerülhetünk, hogy rajta keresztül nem csak azt hallottam, hogy mennyi pénzünk van, és mennyi pénzt tudunk adni, hanem azt is, hogy látta biztos, hogy baj van velünk, és segítségre szorulunk, és akkor így az Úr megszólíthatott bennünket, győzhetett, akkor úgy először bennünk, az életünk felett. Akkor ezt az időszakot az ige zárta le az életünkben, Ézsaiás 26:12-ben, miután én is és a feleségem is túl voltunk egy biatorbágyi csendes héten, ahol én velem személyesen beszélgethetett az Úr Jézus. Először hazajönni akartam megint megjavulni, tudtam, hogy baj van, rossz lesz, így tovább nem lehet csinálni, és akkor egy ének állított meg, hogy amint vagyok sok bűn alatt, de mert hallom hívó szabad, mert értem állasztad magad, bárány Jézus, jövök, és akkor mehettem el lelki beszélgetést kérni, és már Jézussal mehettem haza. Lehetett bizonyságot tenni a családban, a munkahelyen, a főnököm, az majdnem színfartos kapott, mikor reggel a sok lopott cucca, ahol ráállítottam, és mondtam neki, hogy szeretnék bocsánatot kérni mindazért, amit itt ezen a munkahelyen műveltem, hogy másokat gyanúsítottak miattam, mert én elloptam, és másokat gyanúsítottak azzal, hogy ő volt a tolvaj, miközben én lapítottam, és elnéztem éveken keresztül, hogy más becsülete, tisztessége ment tönkre miatt. És aztán évekig a főnök az én raktáromból dolgozott, sokszor nem volt anyaga a megfelelő munkákhoz, akkor mindig jött, hogy kérdezzétek Miklóst, hát az én raktárában van abban a drága alkatrészből, és hát volt, és akkor megjavítottuk a gépeket. De nem szeretném elnyúzni, rövid az idő. Ebben az igében Jézus az övét adja. Itt azt mondja az ige, hogy ő győzött, és ülhetett a trónusra az atyával. Ezt ugyanezt, ez az igében mindaz, ami benne van, ezt fejezi ki, hogy Jézus ugyanezt, a dicsőséget, ezt a méltóságot az övéből adja, ezt a teljességet. És ezt teljesíti ki az embernek az életén, ha győzhet bennem. Aztán amikor így elindult a gyülekezet életén, és úgy jártam, mint Misi, hogy kaptam rögtön egy szolgálatot, a Bibliát, azt sem tudtam, hogy előre vagy hátulra, vagy hogy kell ezt olvasni. Igazán, hol vannak az, hogy János, egy ilyen, ki kellett keresnem hátul, vagy hanyadik oldal, és hogy, és nem tudtam. Egyéb beszédből szolgálhattam akkor, és segítségül kellett hívnom John Stottot is, a jó könyvét a hegyi beszédről, meg a Szentlélek elejét és útmutatását is kérni ebben a nagy sötétségben, mert még sok minden nem tudtam. De valahogy mégis az életemben is áldássá lehetett, és remélem sokak számára az lehetett, amit akkor én kaptam és adhattam tovább. Aztán egy esztergomi bibliaskolá következett abban az évben, ahol megismerkedhettem Orevac Andrissal, Orevac Andriss pedig megismerkedhet a leendő feleségével, és örültem neki, hogy egy holland misszionárus nő Eznannen és Zsigmondi Árfi bácsi számomra két csodálatos ember, akiknek akkor, amit akkor tanultunk, a mai napig megvan most, nem először előkerült az a kis jegyzet, amit akkor ott leírkáltam mindarról, és akkor mi szektákról is sok mindenről, megtérésről, újnaszületésről, keresztény életről, megszentelődésről, mindenről tanítottak bennünket. És aztán így kerültünk bele mi is ebbe a tanítványságképzőbe, gyülekezeti szinten, mert szívemben az volt, hogy szeretnék mind többet megismerni az Úrból, hogy mindez személyes legyen, az enyém legyen, ne John Stott, ne mások világosságát, örömét, üzenetét kapjam meg, hanem az Úr valóban használhasson engem, szólhasson hozzám, beszélhessen hozzám, és rajtam keresztül is szolgálhasson. Így részt vehettünk a gyülekezeti ifjúsági szolgálatban, nagyon sok szolgatással együtt. Jó valóban így visszagondolni, hogy együtt voltunk így egyek. Sok fiatallal csetlettünk, botlottunk, állandóan felnőtt segítséget kaptunk, amikor már úgy nagyon megrekedtünk és megállt, és zsákutcába jutottunk, de együtt szolgáltunk akkor többen így fiatalok, mezőházas párral, Kovács Hennyékkel, elindulhattak hittanórák, Kebi, ami a hittanórának egy ilyen fedőneve volt, abban az időben, de talán most is. Napokban volt épp egy élményünk, hogy egy ilyen hittanos kislány, a lányom kapott 30 000 forintot egy kölcsön szemüvegre, és hát a nagy családnak nagyon nehéz 30 000 forintot elkölteni, kb. Másfél órát, ha nem többet voltak bent, és ott válogattak, és ez a kishölgy másfél órán keresztül ott örlődött, hogy ezt a nőt én ismerem. És aztán kiderült, hogy egy ilyen hittanos kislány volt, aki nagyon szeretett ezekre a hittanórákra járni. Aztán amikor bementem, mert hát nem tudták elkölteni a 30 000 forintot, nekem is segíteni kellett benne, akkor mondtam nekik, azért remélem tisztességesen viselkedtetek, vagyis nem volt hőbörgés, háborgás, keresztény emberhez méltatlan viselkedés. Mert hát hogy néz ki a dolog, de nem volt, és nem erről szólt a történet. De örültünk a feleségemmel, hogy ennyi év után is vannak szívek, akiket megérinthetett az Úr, és jelenthetett számunkra valamit. Ez. Aztán 97 táján volt, vagy jött ugye 96-97-ben, hogy Misi már ott Kisvárdán szolgált, és egy ilyen felekezetközi kis közösség jött ott össze, metodisták, reformátusok, talán evangélikus nem is nagyon volt, és hogy jó lenne, hogyha oda valaki kerülne, aki állandó munkatárs, gyülekezeti munkatársként vihetné tovább jutta a szolgálatot, és akkor így több család is a képbe került, a pásztor család, mi is, mások is, és így együtt kezdtünk el tusakodni ezért. Aztán úgy 97-ben úgy láttuk, ahogy az Úr az igében elkezdett szólingatni bennünket, közösségi alkalmakon, az együttléteken, hogy hallgattuk a szolgálatokat, egyébben erősödött a szívünkben, hogy talán mi lennénk azok. Aztán közben a munkahelyem szeretett volna több mindenben kiképezni, és akkor nagyon sok 100 000 forintokat kezdtek beruházni az én életembe. Amikor is úgy láttam helyesnek, hogy azt mondom a főnökömnek, hogy én valószínű, hogy egy év múlva én elmegyek ebből a munkahelyről, és én szeretnék egy missziói szolgálatban részt venni, ott lesz a helyünk, az lesz a következő munkánk, feladatunk, és így egy év múlva ez így meg is történt, ennyit mondott, hogy nem örül neki, de szóljak időbe, hogy mikor fogok menni. És akkor 98. július 15-én mondtam fel, akkor az volt az ige, Elzeus elhívása volt, amikor Illés a palástot rádobja, és aztán összevágdossa ott az ökröket, minden felszámolja az akkori életét, és elindul az Úrral való szolgálatban, a prófétai szolgálatban. És hát így kerültünk mi is augusztusban Kisvárdára, és ott Kisvárdán indulhatott el így a szolgálatunk, és hát ehhez is Jézusnak kellett győzni bennünk. Nagyon sokat harcolt velünk. Volt, amikor a feleségem már csomagolt egy családos héten, én meg az igét hirdettem, de közben a feleségem hazafele készült a gyerekekkel, és már olyan feszültséget okozott ez az életünkben, hogy ott hagyom a munkahelyet, meg sok mindent, meg a biztosat, meg változás, meg sok minden, hogy a házasságunkban is feszültséget okozott, és akkor a Kis Péter házas pár ott lent hajnalban a pincében beszélgettünk, tehettünk le dolgokat, és újulhatott meg a világosságunk, látásunk, és a közösségünk egymással is, és erősödhettünk meg, és aztán mondhattunk igent, és így végülis Jézus győzhetett akkor bennünk. És amúgy meg egy olyan típusú fiatalember vagyok, aki zárkózott, nem nagyon keresem a kapcsolatot, félek is nagyon sok mindentől, az önbizalmam is kevés, nagyon sok mindenre tartom magam alkalmatlannak, és szinte lehetetlennek tartom, látom mindazt, ami tenni kell, vagy ami helyes lenne, de mégis Jézus Krisztus győzhet bennem, megtapasztaltam meg, hogy kicsi engedelmesség is, félelem és rettegés közepette is, Jézus Krisztus győzhet bennem az én életemben is. És aztán így indulhattak el a bibliórák, az istentiszteletek megszervezése, hittanórák, vagyis a kevi, és legtöbb gyerek az roma származású gyermek volt. Evangélikusok nem nagyon vannak, evangélikus gyerekek, ezért a helyi egyházak vezetőivel beszélve, mondhatni idézőjelesen engedélyüket kérve szolgálhattunk így a roma gyerekek és az ő felekezetük közül tartozó gyerekek között közel 2 évig. Aztán ők is észbe kaptak, felébredtek, és önálló hitoktatókat alkalmaztak, és aztán ezek a gyerekek elkerültek tőlünk. Akkor befejeződött ez a szolgálat. Nagyon sok mindennel próbálkozhattunk, voltak missziói napok, amelyek nagyon sok örömet és áldást okoztak, nagyon sok emberrel találkozhattunk, nagyon sokan voltak mellettünk, és nagyon sokan támogattak bennünket, egyének, családok, közösségek, Elke közösség, Hauge misszió, amerikai testvérgyülekezetek, nagyon-nagyon-nagyon sok ember imádsága, közössége az, amely erősített bennünket, és amely munkálkodott, és amely által munkálkodhattunk ott, akkor lehettek olyan alkalmaink, amelyek egyrészt csodálkoztam is, hogy ilyeneket csinál az Úr. Ilyen amerikai missziói csoportok jöttek nyaranta az első években hozzánk, akikkel kimentünk játszóterekre, meg olyan közösségi helyekre, ahol esténként fiatalok jönnek össze, játszani, kosarazni, beszélgetni, együtt lenni, és ez külön jó, hogy nem söröztek, meg nem buliztak, hanem ilyen csendes játszottak is, aztán beszélgettek, és bekapcsolódhatunk a kosárba, a játékba, a közösségükbe. Elmondhatjuk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, beszélgethettünk velük, és aztán eljöhettek, és eljöttek a meghívásnak engedve sokan, és a legtöbbjük egyetemista, már érettkorú fiatal volt, és a kis mutogatós énekeket olyan örömmel és olyan átéléssel énekelték, és részt vettek minden kézimunkás foglalkozásban, nem igazán rájuk szabva volt akkor ez a program, de még a következő éven is többen eljöttek közülük, akik itthon voltak, és jó volt együtt, és a mai napig is nagyon sokukkal kereszteződik az életutunk, nagyon sok embert ismerhettünk meg, nagyon sokan lettek tagjai a gyülekezetnek, aztán kerültek el, vagy mentek el. Nagyon sok emberrel csak érintőlegesen találkozhattunk, de tehettünk bizonyságot nekik. Vannak olyanok, akikkel már negyedszer kereszteződik az utunk, de még mindig próbálkozik egy ötödik körrel, hogy talán az élete Jézus Krisztus nélkül is menni fog, vagy működni fog. De örülök neki, és hálás vagyok az Úrnak azért, hogy megtalálhatja őt, akár rajtunk keresztül is, vagy keresi a kapcsolatot velünk, és még rajtunk keresztül az Úrral is majd a maga idejében. Nagyon sok szolgálat indult, akkor asszonykör is elindulhatott a gyülekezetben, férfikör is elindulhatott a gyülekezetben, és kezdhettünk épülni az Úr kegyelméből, mert akkor győzhetett bennem is, bennünk is, meg sokakban, akik akkor megszólítattak. Ma jelenleg egy ilyen számvetés előtt vagyunk mi is, így 2012-ben. Sok mindent szomorúan mondhatom, sok mindenért bocsánatot kell kérnem emberektől, gyülekezeti tagoktól, közösségi tagoktól, mert valóban nem láttam én sem helyesen, világosan. Lehet, hogy ez sokaknak fájdalmat okozott, sokaknak az életében nem azt jelentette, amit vártak, vagy amit szerettek volna, de örülök neki, hogy hálát adhatok minden emberért, mindaz a nehezekért is, a keresőkért is, az elkötelezettekért is, mindenkiért. És most mi is így szeretnénk a jövőre nézve egy kicsit megállni, számot vedni, szeretnénk egy csendes napot tartani most magunknak, de csak azért, hogy valóban megállhassunk, beszélgethessünk múltról, jelenről, jövőről, hogy hogyan tovább, hogy vezet bennünket az Úr. És ehhez zárásképpen szeretném azt az igét felolvasni. Az Úr azzal az igével indított bennünket akkor 98-ban. Te pedig, fiam Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod, de ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy házat építs szentélyül, légy erős és készítsd el. Ma ége pedig ez, ebben az igében benne van az is, hogy elhagyod, akkor elhagy ő. Számomra, és mondtam a feleségemnek, hogy nincsenek véletlenek, és valóban az Úr szeretne bennünket is erősíteni. Az egyik ige, a mai ige, akkor ez, amit már Misi is felolvasott, de hagyj olvassam fel még egyszer, mert mindannyiunknak szól. Ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. Aztán az Úr kegyelme volt még a mai napra az is, hogy egy olyan ige is a mai ige, amit meg Nánditól, a fiamtól kaptam még valamelyik születésnapomra. Akkor azt az igét úgy fogadtam, mert úgy szól az ige, hogy én hogy én teszem virulóvá a kiszáradt fát, hogy én szárítom ki a zöldelőfát, és én teszem virulóvá kiszáradt fát, és amit az Úr, amit én az Úr megmondtam, azt meg is teszem, mondja ez az ige. És akkor én ezt úgy értékeltem Nándító, hogy az én fiam úgy látja az én életemet, és én ezt nem bántásképpen, hanem hálát adtam érte, hogy ez így, nem biztos, hogy Nándi így adta, vagy így gondolta, de én így vettem, hogy egy olyan kiszáradt fa. Aztán az Úr még ezt azzal erősítette meg, hogy volt egy pici diófa ott az udvaron, amit az egyik kisvárdai apám helyett apámtól, Dobos Józsi bácsitól kaptam, és örültem is neki, és elültettem, és körülbelül másfél évig, két évig kínlódott az a kis fa, amikor úgy döntöttem, hogy kiveszem. mert csak két kis száraz ága volt. És amikor már az ásóval nekiestem volna, akkor láttam egy olyan 2 milliméteres kis zöld valamit ott az egyik tövén. És akkor mondtam, hogy jó, akkor várjunk. És akkor abban az évben már hajtott, következő évben 1,5 métert hajtott, ma pedig alatta pihenünk, akkor a zöldelő is viruló fává lett, és már gyümölcs is van rajta. Tehát ezzel a reménységgel a szívemben és a szívünkben fejezem be ezt a kis megemlékezést, hálaadást, hogy hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztus győzhetett, hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztus sok mindent adhatott nekünk, és szeretnénk ezt valóban hálával megbecsülni, és megengedni, hogy győzhessen bennünk továbbra is az ő dicsőségére. Amen.
Énekeljünk egy éneket, Miklós említette az Ó segíts Jézus 396-os ének. 396-os ének, ez egy hosszú ének, ezért az első és az utolsó versét énekeljük csak, mert elképzelhető, hogy a Gulyásleves lassan megfő, és még nem fejeztük be az első felét se a 20 évünknek. Tehát az Ó Sion, a Jó segíts Jézus kezdett éneknek az első és az utolsó versét énekeljük. Miklós elmondta egyik részét az 1990-es évek közepe tájékán, a közepe vége tájékán, és aztán nyilván a 2000-es években is átnyúlt. Azzal párhuzamosan is természetesen ennek Miklósék is részesei voltak, hogy működött a KEBI, elindult az ifjúsági szolgálat a Tenzing révén, Pelles Feri beszélt a RÉV telefonos lelkisegély szolgálatról. Ezekbe úgy léptünk be, mint a hortobágyi szemsebész, pásztor, aki a bicskájával hájókat tudott lemetszeni az ember szeméről, sohasem tanulta, vagy legalábbis nem volt orvosegyetemi végzettsége, apjától, nagyapjától tanulta, de pontosan tudta, hogy hol kell ott metszeni, és meggyógyultak emberek. És amikor egy szemész professzor oda ment hozzá, találkozott egy szemész professzorral, és akkor mondta neki, hogyha egy mikronnal mélyebben vág, akkor tönkreteszi az embernek a szemét, akkor úgy nagyon nagy félelem töltött el, és a történet szerint abba is hagyta. Most mi is ilyen szemgyógyítóként indultunk el a RÉV telefonos lelkisegéd szolgálatban. Soha sem csináltuk előtte, nem is magunk között jött ez a kérdés, hanem részt vettem egy ifjúsági parlamenten, ahol államtitkár jött, Nyíregyházán voltunk, és amikor arról volt szó, hogy a Kék Kereszt nevezetű budapesti ifjúsági telefonos lelkisegéd szolgálat annyira leterhelt, és főleg Kelet-Magyarországról kapnak hívást, hogy miért nem csináltok itt? És én is úgy voltam, hogy tényleg, miért nem csinálnak itt Kelet-Magyarországon. És akkor a beszélgetés folyamán azt láttam, hogy nem keresztény emberek néznek rám, hogy miért nem csinálunk. És ott volt bennem tényleg, hogy uram, tényleg, hát ki csinálhatná, ha nem mi. És megint az Isten a puzzle darabokat rakta össze, amit mi el sem tudtunk volna képzelni. Telefonvonal kellett, telefonszámlát kellett fizetni, valamiféle infrastruktúrát kiépíteni, lehetőséget teremteni egy helyiségben, hogy ott fűtés legyen, stb. Ez több százezer forint. És megint beadtam egy pályázatot a helyi önkormányzathoz. A helyi önkormányzatban volt egy evangélikus atyánk fia, aki, amikor találkoztam egyszer vele, hogy hallottál róla, hogy a pályázatunk pozitív elbírálást nyert? Igen, persze, megnyertétek azt a 150 ezer forintot. És nem mondtam, hogy én 950-re adtam be pályázatot, tehát mondom, ő biztosan jobban tudja. És akkor megint találkozunk később, hogy hallottál, hogy persze, ma alá van írva, megszavaztuk, meg minden. És akkor kapok egy értesítést a helyi önkormányzattól, a Nyíregyház önkormányzattól, hogy 950 ezer forintot nyertünk. Még a képviselő sem tudta, hogy mit szavazott meg, mert az Isten úgy berejtette ezt a hatalmas nagy pénzt ebbe a költségvetésbe, hogy meg tudjuk építeni a fűtést abba a terembe, hogy meg tudjuk vásárolni a telefonvonalat, hogy zöld számot működtessünk, hogy ingyenes legyen, tehát ingyenesen, nekünk persze fizetni kellett azt, de ők ingyenesen hívhattak bennünket. Tehát ezek az isteni tervek, amelyek ember által össze nem rakhatók lennének. Isten úgy csúsztatja össze, és ahogy mondta Feri is, hogy ott voltak Mikiék is lelki segélyszolgálatban, ott volt a pásztor Tomiék, akik pedagógus házaspár, ott voltunk benne mi is, a feleségemmel, védőnők a gyülekezet környezetéből, Feriék is, mint pedagógus házaspár, és akkor fogadtuk a hívásokat. És hát Szabó Attila ott ül kinn az előtérben, ő egy ilyen telefonos lelki segélyszolgálat kapcsán került a gyülekezet közelébe, mint a lakótelepen rendetlenkedő fiatalok egyike. Tehát az Isten olyan dolgokat hozott létre közöttünk, amit el sem tudtunk képzelni, ezt meg sem tudtunk volna tervezni. Ilyen volt a Tenzing is egyébként, amely mozgalom Sztojnai Csandrásékon keresztül jutott el hozzánk. Egy olyan pengélen táncoló program, amely a külső fiatalok megszólításához lehet eszköz. Egy olyan pengélen táncolás, amely bukhat erre, meg bukhat arra. Bele lehet nagyot bukni, mert elvisz a világ felé embereket, meg lehet rajta nyerni, mert az Isten megszólított fiatalokat. És nagyon sok fiatal a Tenzing kapcsán került közel hozzánk, és volt, amikor Mikiékkel együtt csináltuk ezt, hogy 50 fiatal volt együtt a különböző élethelyzetekből, családi helyzetekből, egyházhoz való viszonyból, és ott imádkoztak együtt, egyik gyerek beteg volt, és nagyon a szívük lehelyeződött ez, hogy itt csak az Isten segíthet, és 50 gyerek hajtott fejet ott a nyírszőlősi tornaterembe, hogy az Isten előtt álljunk meg. Sokan eltávolodtak, sokan másfelé vették az irányt, reménységünk az, hogy az elhullott maga az valamikor majd beérik, gyümölcsöt terem, stb. De sokan itt vannak a gyülekezetben, és olyan helyzetből, ahol megint nem léphettünk volna be, mert nem voltunk bejáratosak abban a családban, nem volt kapcsolódási pontunk. De ezen keresztül aztán létrejöttet. Tehát nagyon sok érdekes kezdeményezés jött létre. Marik Péter helyen volt 6 éves a gyülekezetben, amikor is a teológiára készíteni kellett egy dokumentumot, meginterjúvolva a lelkészt és az egyik gyülekezeti vezető presbitert, hogy hogyan látjuk a gyülekezet életét. Peti most elküldte 20 évre való emlékezésre ezt az anyagot, és úgy átnéztem, hogy Mező Zsolti hogy látja, mert őt interjúvolta még meg engem ugyanazokban a kérdésekben. És a Zsolti leírása szerint, állítása szerint van ez így, hogy a gyülekezetben induló szolgálatok kétharmad részben önálló szerveződésű szolgálatok. Tehát nem a lelkész adja ki a feladatot, vagy indítja el a szolgálatot, hanem a gyülekezet tagjaiban érik meg egy egy vágy, egy döntés, és akkor persze Zsolt is hozzátesz, hogy a lelkész tudtával, meg áldásával, meg segítségével megy tovább. De én ennek nagyon örültem, és ez volt mindig a célom, hogy ne egy lelkész központú gyülekezet jöjjön létre, amit egyébként nem lehet, mert én vagyok a misibál, hogy szólítanak itt sokan, és úgy gondolják, hogy fontos, hogy én mondjak abban egy határozott véleményt, mások meg úgy gondolják, hogy nem feltétlenül szükséges, és saját fejük szerint cselekszenek, meg döntenek. Egyik sem jó, hogyha azt gondoljuk, hogy csak a lelkész tudja megmondani, meg az sem jó, hogyha a lelkésznek semmi köze nincs hozzá. De így alakult ki az asszonykör. Asszonyok vágya volt, hogy találkozzanak vasárnap délután, még az igét fontolgassák, imádkozzanak, különböző szolgálatokra készüljenek. Így alakult az imaszolgálat is. Nagyon fontos, hogy a gyülekezetben legyen imádkozó közösség. És jó volt azt nekem tudnom, hogy az asszonykörben is volt egy lista, meg az imaszolgálatnál is van egy lista, és azon én rajta szerepelek, mint lelkész, hogy az Isten rajtam keresztül tudjon működni, az Isten tudjon engem használni. Hogy én legyek kész arra, hogy mindazt, amit rám bíz, elvégezzem. És ezek önműködő csoportok. Nagyon fontos, hogy ezek létrejöjjenek. Így formálódott aztán tovább a cigány missziók is, ami 2006-tól indult el. Sokat átugrottam, persze nem lehet mindent felsorolni, mert bár nem érzem a gulyáslevesnek az illatát, de szerintem már a megfőzés közelében van. 2006-ban megint nem egy elterjedés, hogy kérem, mi cigány misszionárosok szeretnénk lenni, na hol van egy kupac cigány ember, hadd misszionáljuk meg. De nem így indult, hogy mi szeretnénk egy feladatot elvégezni, hanem a kevi, amit Miklós is mondott, itt Nyírtelken is működött, és akkor kapcsolatba kerültünk olyan gyerekekkel, akik nem jártak semmilyen hittanra, nagyobb rész cigány gyerekek jöttek be. Utána én kezdtem a kebit, utána Edit végezte, Miklós felesége, utána átvette Debreceni Zsuzsi, utána átvette Kulcsár Ági, meg sokan mások, és ezeknek a fiataloknak kapcsolódása volt a görög szálláson kint élő cigány gyerekek. Szülőket nem ismertük, nem tudtuk, hogy kinek a gyerekei, csak azt tudtuk, hogy itt van Ádám Edina volt az én hittanosom legelőször, a Gabónak a nagylánya, most már anya, de Zsuzsáik meg több fiatalt ismertek. És amikor készítettek egy Értett című újságot, azt kivitték minden házhoz, többek között görögszállásra is, akkor találkoztak azokkal a gyerekekkel, akikkel a hittanban, a kerülben találkoztak. És akkor jöttek a fiatalok, hogy Misi bácsi, csinálni kellene egy bibliórát görögszálláson, mert olyan vágy van ott az emberekben. Kimentünk ezt a vágyat letesztelni, na hát ez a vágy azért nem volt olyan hatalmas nagy, mert amikor zsíros kenyeret üttünk ki, azért ott a zsíros kenyeres napokon, amit elneveztek így a testvérek, zsíros kenyeres napon, imádságos szívvel kenték az asszonyok ott az előtérbe Isten tisztelet után a kenyeret, hogy megyünk ki görögszállásra és visszük ki az Isten szeretetének jeleként. És hogyha valaki ebbe a kenyerbe beleharap, akkor tapasztalja meg az Istennek a szeretetét. Ez volt a szívünkön. Úgy vittük ki. És akkor találkoztunk a kinti atyafisággal, ott akik fűtfát bogarat, saját elbeszélésünkről mondom, utána tettek bizonyságot erről, hogy megöttük a kenyert, mit érdekel bennünket, hogy mit mondanak, mentünk haza. Legfeljebb még becsomagoltunk kettőt, hogy legyen későbbre is. Nem is volt egyébként olyan gondolatunk, vagy vágyunk, hogy most, hogyha mi kimegyünk egy darab zsíros kenyérre, akkor mindenki azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy jöttek, hol van az Isten, most mi szeretnénk imádni őt. Nem ez volt bennünk, de tudtuk, hogy kapcsolatot kell létesíteni ahhoz, hogy mi egykor, majd később, valamikor tudjunk bizonyságot tenni a bennünk lévő új életről, reménységről. És így formálódtak ki kapcsolatok, jókat kacagott itt Kati, meg a Mónika is, hogy milyen párbeszédek és milyen viszonyulások voltak akkor, és hogyan élték ők az életüket abban az időben, és milyen mivé formálhatta az Isten az ő életüket. Lehet, hogy ők nem is látják annyira, mint én kívülről, hogy mennyi mindent tudott az Isten elvégezni velük. De jó volt látni azt, hogy a zsíros kenyérnapból kinőtt egy lelki vágy, hogy én szeretnék az Istenről tudni. És amikor Barnusékról készítettek egy videófilmet, akkor Barnus mondhatta azt, hogy nincsen kilincsen, de egymásnak adják az emberek a kilincset a házamon, mert szeretnének az Istenről hallani. Mert Barnus hitre jutott. Meg aztán más is. Hát kicsoda az Isten, aki egy embernek az életét így megformálja. Hát beszéljetek róla. Aztán persze, amikor kiderült, hogy az Isten aztán szeretne egy számvetést csinálni a múltunkról, szeretné azokat letisztázni, és egy jövőt a kezünkbe adni, és azt irányítani, akkor sokan azt mondták, hogy jó van, de hát azért álljon meg a menet. Én azért még szeretnék megtartani dolgokat az életemet, tehát voltak visszaesések, meg vannak eltávolodások is. De olyan jó volt megint látni, hogy az Isten ezeket a puzzle darabokat szépen közelítette egymáshoz, a zsíros kenyérrel, az Érted című újsággal, a kevivel, az asszonyok vasárnapi szolgálatával, mert három asszony ettől kezdve minden vasárnap délután kiment, és ott a közösségi házban, meg házaknál közösségi alkalmat tartott. Minden vasárnap. Most testvérek, elképzelhető, télbe, nyárba, fagyba, hőségbe kimentek, és hívták az embereket Isten közelébe. Szeverény Jánossal beszéltünk, de Péter is itt volt akkor. A Szeverény János mesélte, hogy Nagy-Dobronyban mi történt az ottani cigánytelepen. Egy asszony, egy Kupás Gizi nevezetű asszony hitre jutott, és a szívében ott volt az Isten iránti szeretet, és az a szeretet kiterjedt a Nagy-Dobrony környékén élő két cigány táborra is. A Győri János készített egy videót a cigány testvérekre, és ott azt mondta az egyik, hogy hűsebbek voltunk a gonosznál. Most hűsebb, ezt nem tudom mit jelent konkrétan, de azt hiszem, hogy egy fokozó képző lehet, hogy ide nem tehette be egy magyar a lábát, mert megvertük, vagy megöltük, vagy... És ez a Gizi néni a táboron kívül leült, elkezdett imádkozni, gyerekek oda mentek hozzá, kézimunka, stb. Később az asszonyok kitelepültek hozzá, és nem sokkal később az Isten elindíthatott egy ébredést az ottani cigány testvérek között. Hát a mi asszonyaink is, ők nem Gizik, hanem Ilik, két Ilike meg a Katika, akik rendszeresen kijártak oda, Istennek azt a szeretetét kapták, amiről a Gizike is bizonyságot tehet, és rajtuk keresztül sokat végezhetett az Isten ott a cigány testvérek között. És megtérés, új élet jöhetett. Persze irítség, kapzsiság, féltés, meg féltékenység, meg mindenféle kísértés húzza, vonja a kinti emberek életét is, mint a hatványozottabban, mint a miénket. De Isten akkor is tud munkálkodni, és Isten akkor is jelen van, mert ott van Krisztus szeretete, és rajta keresztül az áldás is. Az országos egyházi szolgálatba is többféle módon bekapcsolódhattunk, cigánytestvérekkel is, meg cigánytestvérek nélkül is, de jó volt látni azt, amikor cigány misszióba hívnak bennünket, hogy jönnek velünk a testvérek és megyünk a bennünk lévő reménységről számot adni. Voltak olyan cigány missziói alkalmak, akkor csak mi voltunk cigányok, egyébként a meghívott cigányok nem jöttek el. De ott voltak a nem cigány testvérek, és tudtunk beszámolni arról, és a cigány testvérek mondhatták el a nem cigányoknak, hogy Isten milyen hatalmas. Az ország, hogy a kerületi missziói napra meghívtak bennünket, hogy szabadulás, ilyen címmel szabadulás a cigány misszió által. És akkor mondtam a testvéreknek, hogy ezt úgy gondolják, hogy majd most arról beszéltek, hogy a cigány misszió titeket megszabadított. De mondom, csavarjunk egyet a gondolaton, mondjuk el azt, álljunk ki, hogy a cigány misszió által az Isten most titeket akar, hallgatókat akar megszabadítani. Tehát szabadulás a cigány misszió szolgálata által. Beszéljetek, profétáljatok Isten igéről, mondtam a cigány testvére, készüljetek föl, hogy az Isten szóljon általatok a nem cigányok felé. És egyébként nagyon sok könnyes szem volt ott a sorokban, én láttam, amikor elmondták, hogy elővették a Szentírást, Barnus Karcsi, meg a többiek, Piroska, és akkor elkezdtek prédikálni a Szentírásból. És akkor odajön hozzám valaki, egyébként környéken lakó ember, aki azt mondta, hogy Misi, képzett embereket se lehetett volna így kiállítani, mint olyan, hogy a cigány testvérek tettek bizonyságot. Hát na, bizony nem, ha az Isten nem újítja meg a lelkét az embernek. De ez nem innen jön. Ez nem képzettség kérdése, hanem Szentlélek kérdése. Hogy megszólalhat-e rajtam keresztül az Isten igéje. Olyan jó látni ezt, hogy cigány testvéreken keresztül is, meg egyéb csatornákon is az Isten működhet közöttünk. Így jött a felütés Bakai Péter testvérünk felé, aki most a közös asztal cigány konferenciának a vezetője, hogy néhány szót akkor Péter légy szíves a kiadott ige által ebéd előtt még megtartani, és a gondolataidat, a gyülekezettel való kapcsolataid, kapcsolatról, misszióról, cigány munkáról. Kedves testvérek, sok volt már itt a szó, de végig azt éreztem ebben a sok-sok szó mögött, amikor már nehéz figyelni, hogy ezek mögött, a szavak mögött élet volt és élet van. És hát nekem most még itt 10 percem van arra, hogy megint csak szó halmazzal borítsam be a testvéreket, és az a reménységem, hogy élet lesz mögötte. Amikor a cigány misszióról beszélünk, és ebben a gyülekezetben beszélünk a cigány misszióról, akkor már is látszik, hogy ezek a szavak nem üres szavak, hogy van cigány misszió, és működik az Úr a cigányok között, hanem teljes valóság. Azt az igét kaptam egyébként az egész cigány táborunknak, ami pénteken kezdődött, és holnap fog befejeződni, a győzelmet választottuk témául, és kiválóan állnak össze a puzzle darabok azzal, hogy a jelenések könyvét lehetett segítségül hívni a mostani bizonyságtételekhez, mert annak a gyülekezetek az első néhány fejezetben, a gyülekezetnek szóló levelekben, mindegyikben az szerepel, és legjobb azzal fejezik, hogy aki győz. És hát én azt az igét kaptam, hogy aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket. Hogyha misszió, akkor a misszió az a győzelem kategóriája. A missziótól elválaszthatatlan a győzelem. Természetesen vannak az út szélén, az utat szegélyezik bukások, vereségek, veszteségek. De a győzelem, a misszió az alapvetően győzelmi műfaj. Ha nem a győzelem reményével indul a misszió, ha nem a győzelem akarásával, ha nem a győzelem esélyével, akkor az elképzelhetetlen. Önellentmondás. Csak úgy indulhat misszió, aminek a végén és közben is sok-sok győzelem áll. Ki az a hibbant boxoló, aki úgy megy ki a ringbe, hogy előtte nem vetett számot, hogy nekem itt van esélyem, és nem készül, és azon a meccsen nem harcol úgy, hogy én vagyok a jobb? A prostituált boxoló, aki azt mondja, hogy én nekem a pénz a fontos, és mindegy, hogy elvernek vagy sem, úgyis el fog verni, mert háromszor erősebb és technikásabb, mint én vagyok, de hát meg fogom kapni a meccsért a pénzt. Az ki fog állni? De a becsületes, a tiszta, az a győzelem esélyével és reményével indul. És a misszióban a győzelem záloga az, aki maga is győzött. Aki amikor kiállt a boxmeccsre, akkor nem egy prostituálódott emberként állt ki a boxmeccsre. Látszólagos volt a veresége. Ő ott a kereszten pontosan tudta, hogy nagyon sokan meg fognak botránkozni benne, azt fogják hinni, hogy ő az abszolút vesztes. Pedig épp hogy akkor volt győztes. A mi missziónknak, a mi küldetésünknek a záloga
az a győztes Krisztus, aki először a kereszten győzött, és ehhez látás kell, hogy az ember ezt észrevegye, és az, aki föltámadott, akiről ma reggeli nyitó áhítaton is hallottunk. És az a győztes Krisztus a záloga a mi missziónknak, aki elküldött minket is. Egy nagyon-nagyon becsületes, nagyon-nagyon tiszta küzdelemre. Ezt olvassuk az igénkben, aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak adok hatalmat. Hallottuk, és pontosan egyetértek, és ezt is tudom hirdetni, hogy csak az mehet misszióba, aki győzött, aki maga fölött győzött, nem a maga erejével, hanem Jézussal szembesülve, ezzel a furcsa úttal szembesülve, hogy akkor vagyok győztes, ha meghaltam. Meghaltam magamnak, magam céljainak, és feltámadtam Jézussal az ő céljaira, átadva magamat neki. Első feltétel tehát a misszióban az, hogy győztes legyek azzal, aki győzött. A második pedig megtartja mindvégig a cselekedeteimet. Nem egyszer győzünk. Nagyon jól tudjuk, teológiai tétel, naponkénti megtérés. A misszióban csak az lehet győztes, aki naponként megtér. Mindvégig Jézus szerint él. És itt van egy ígéret, hogy annak hatalmat adok a pogányok felett. A hatalom az egy különleges jószág. A hatalom az egy veszélyes fegyver. Tűzzel játszik, aki hatalmat akar, vagy akinek hatalma van. Kontroll alatt kell tartani. És aki győz, az a hatalommal jól fog tudni élni, mert Jézus is jól élt a hatalommal, az a Jézus, akinek megadatott minden hatalom menjen és földön, és teljesen meg tudta magát üresíteni. Ezért hihetetlenül hiteles Jézus, mert ő mindent megtetett volna, és azt tette, amit senki más nem tenne meg. Ekkora kis hatalmunk van, és hogy ragaszkodunk hozzá, és Jézus teljesen lemondott a hatalmáról. Ez az igazi hatalom. Minél annál nagyobb a hatalmam, minél inkább szabad vagyok tőle. És ez a misszióban egy nagyon-nagyon fontos szempont. A pogányok felett olvassuk az igében. A pogány, leegyszerűsítsük a kérdést, jelen esetben az, aki nem Krisztussal él. Akinek nem Jézus az Ura, aki még nem adta át az életét. És itt, hogyha most cigány misszióról kell beszélnem, vagy az van a gondolatok hátterében, akkor hadd mondjam, hogy bár nyilvánvaló, hogy minden nép között hihetetlen mennyiségű a pogány, aki nem Krisztusban hisz, az úgynevezett keresztény nemzetek között is, de most a cigányokra kell figyelni, és ki kell mondanunk, hogy a cigányok között is nagyon-nagyon sokan vannak, lényegében mindenkinek van egy istenképe, de kevesen vannak, akiknek Krisztus szabadítása van ott az életükben. És ki kell, hogy mondjuk, hogy a cigány népnek is szüksége van megtérésre. És tudjuk, hogy nem csak a cigány népnek, hanem mi nekünk, magyaroknak is, de most a cigányokra figyelünk. Mert valahogy úgy van ez, hogy a magyarok nagyobb többsége konszolidált életet él, elfogadható, mondjuk így polgári életet él. A cigányok többségénél ugrik elő az, hogy emberhez méltatlan körülmények között él. És amennyire nem jut első pillanatban eszünkbe, hogy egy konszolidált magyarnak beleszóljunk az életébe, hogy neked is meg kellene térni Krisztushoz, mert hát valahogy eléldegél, a cigányoknál sokkal inkább előugrik bennünk, hogy őnekik szükségük van Krisztusra. Nagyon pikáns a téma. Nagyon sikamlós a téma, amikor azt olvassuk ebben az igében, hogy hatalmat adok a pogányok felett, tehát most maradjunk a cigányságnál, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje össze őket, mint cserépedénnyel. A jogvédelem világában, amikor alig merünk még azt is olykor kimondani, hogy cigány, mert csak romát kell, akkor itt arról van szó, hogy keményen fogni, vasvesszővel összetörni. És bennünk is gyakran van cigánymissziósokban, és most nem lelkészekről beszélek, hanem mindazokban, akik beállnak ebbe a szolgálatba, és ennek a szolgálatnak ezer variánsa van, és nem az a cigánymisszió, hogy hirdetem az evangéliumot, hanem az, hogy ott látják a cigány testvérek, hogy magyarok főznek nekik. Az, hogy amikor utazok a vonaton, és szidják a cigányokat, akkor megmerek szólalni. És ezer formája van a cigány missziónak. Akkor most jövünk azzal, hogy itt van egy nép, amelyikben nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte és világszerte a történelem folyamán csak rúgtak. És most megint nem az a kérdés, hogy megérdemelték vagy sem, ki kezdte, ők nem tudnak beilleszkedni, vagy nem engedjük be őket. Most nem ez a kérdés. Hanem a kérdés az, hogyha cigány emberrel mélyebben elkezdünk beszélgetni, vagy itt volt egy nagyon-nagyon értelmes, hihetetlenül tehetséges cigány festő művésznek az előadása, és ahogy elmondta, a művészetről beszélt, és közben előhozott egy rakás olyan gondolatot, olyan dilemmát az életében és az életükben, ami egy többségi társadalomban többségiként élő embernek soha nem jutna az eszébe. Tehát csak rúgnak rajtuk, és a kirekesztettséget élik meg, és azt, hogy nem látják, hogy hogyan lehet, hogyha egyáltalán akarnak egyről a kettőre lépni, akkor most jön egy ige, amelyik azt mondja, hogy vasvesző, és azt mondja, hogy törd össze. És teljesen egyet tudok vele érteni. Mert ennek a megalázott, meggyalázott, szerencsétlen népnek is, amelyik pontosan ugyanolyan értékes, és az egyének benne pontosan olyan értékes, mint a győztes nemzetek tagjai, még lejjebb kell szállni. És Krisztus előtt kell megtöretni. Mert hogyha ez nem történik, meg jöhetnek milliárdos állami programok, európai évtized, az Európai Unióban ilyen stratégia, olyan nem tudom én milyen programok, nem lesz változás. A Krisztus előtti összetörettetésből jön az új élet. És nekünk nagyon-nagyon kell vigyázni arra, hogy egy jottányit sem, egy iótát sem engedhetünk az Isten igéjéből ezzel kapcsolatban. Nem babusgathatjuk a cigány testvéreket, mint ahogy magunkat sem. Van egy híres neves lelkipásztor, sajnos az utóbbi időben inkább a politikával foglalkozik, aki cigányok között is misszionált éppen itt a Nyírségben. És olvastam egy riportot vele, amiben arról beszélt, hogy amikor tél volt és hideg volt, és a cigányoknak nem volt mivel fűteni, akkor ugye mentek fát lopni, és amikor a 10 parancsolatról volt szó, vagy felolvasta a 10 parancsolatot, kihagyta a ne lopj parancsolatot. Hogy kedvesszen. Bármennyire is együtt dobog a nehéz életsorssal az emberi szív, ezt nem tehetjük meg. Hanem vesszővel és összetörni a cserépedét. Hogy igazán új születhessen erre a világra. De van egy nagyon-nagyon szép ige, mint szófaj ebben az igében, mint Isten igéje, mint Isten szava. És ez az, hogy legeltesse. Vesszővel, vasvesszővel legeltesse a cigányságot, a missziós. És persze aztán, hogyha cigány lesz a missziós, akkor ő is a cigányt, és hogyha magyarok közt lesz missziós a cigány, akkor vasvesszővel a magyarokat. Mert az Isten igéjéből semmit nem lehet elhagyni. Hogyha Jelenések könyve így fejeződik be, hogy jaj annak, aki bármit elhagy az Isten igéjéből, ebből a kijelentésből. Legeltessen. Nem arról van szó, hogy hajtsa, mint a csordát. Voltam pásztor egy évig Gyimesben, juhokat, kecskéket, teheneket hajtottunk. Hát néha úgy oda kellett sózni, hogy ihaj csuhaj, hogy arra menjen, amerre én akarom. Nem arról van szó, hogy terelje, nem arról, hogy hajtsa, mint az állatokat. Hanem arról, hogy legeltesse. Micsoda különbség. Legeltetésben benne van az odafigyelés, benne van a jót akarás, benne van a szeretet, benne van a gondoskodás. Úgy fejeződik be ez az ige, hogy aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Jézus sem engedett semmit Isten akaratából, de a szeretetét nincs az az értelmes ember, aki megkérdőjelezné. Lehetne a gazdag ifjú történetére utalni, nagyon-nagyon sok történetre. Nem engedhetek. Mindent oda kell adnod. És a szomorúan még akkor sem engedhetek. De a szeretetét nem lehetett megkérdőjelezni, mert az életét adta. Kedves testvéreim, nem mondhatom azt, hogy mindenki induljon cigány misszióba. Konkrétan, de azt mondom, hogy aki nem indul, az nagyon sokat veszít. Hihetetlen mennyit kapunk a cigány testvérektől, megpróbált vén rókák, akik sok időt szolgáltunk, nem cigány emberek, cigány testvérek között. De azt mondhatom, hogy vizsgáljuk meg az életünket, hogy megteszünk-e mindent azért, hogy felemelkedhess ezen a nép. Nem a mi szintünkre, hanem Istenhez. Ahogy Jézus ígérte, sokkal-sokkal többet fogunk kapni. Induljunk tehát bátran, és tegyük meg a magunkét győztesként. Amen.
Köszönjük szépen, kedves Péter! Nem tudom, az étel hogy áll. Nem arról énekünk, hogy az asztal terítve, hanem az ételért, az ételért légy áldott, jó atyánk. Ismerős ez az ének, ugye? Igen? Akkor kezdjük el.
Az ételért, az italért légy áldott, jó atyánk. Az ételért, az italért légy áldott, jó atyánk.
Csendesedjünk el, imádcsánat.
Jöjj, Úr Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál, kérünk. Amen. Abban a reményben, hogy kész van az ebéd, és itt fogják osztani, és oda le lehet ülni, meg ki hol helyet talál, István vezetésével. István, vezeted a csapatot? Igen, mindjárt egy húzás, István. Nagy valószínűséggel a kettes teremben össze kell pakolni a székeket, ugye? Tehát a kettes teremben kérem, hogy pakolják össze a székeket gyorsan, a testvérek berendezik azt is az evésre, illetve a sátor alatt, meg a különböző kis sátor alatt vannak asztalok, hűvösben le tudnak ülni a testvérek és elfogyasztani a gulyáslevest. Jó étvágyat kívánunk hozzá, és majd kiabálunk, hogy mikor folytatódik délután az alkalom. Minél hamarabb ebédeljünk meg.